Az álmatlan éjszakát követő napon alig vártam, hogy Mr. Rochesterrel találkozzam. Hallani akartam a hangját, de féltem is a találkozástól. Egész délelőtt azt reméltem, hogy benyit a tanulószobába. Néha bejött egy-két percre, és aznap biztosan számítottam látogatására. De a délelőtt úgy múlt el, mint máskor. A tanulás nyugodt menetét semmi sem szakította félbe. Csak reggeli után hallottam valami nyüzsgést Mr. Rochester szobája tájékáról. Mr. Fairfax meg Lee és a szakácsnő, vagyis John feleségének hangját, sőt John dörmögését is. Milyen szerencse, hogy nem égett meg az úr. Roppant veszélyes a gyertyát égve hagyni éjszakára. Jó, hogy volt annyi lélek jelenléte, hogy a vizes kancsóhoz nyúljon. Csak azt csodálom, hogy nem keltett föl senkit. Remélhetőleg nem fázott meg a hideg könyvtár szobában, mert ott aludt a díványon. Ilyeneket hallottam. A beszélgetése aztán nagy súrolás, bútortologatás következett. Mikor evéthez menet elhaladtam a szoba nyitott ajtaja előtt, láttam, hogy már teljesen rendben van, csak az ágyfüggönye hiányzott. Lee a füstös ablakokat tisztogatta, éppen meg akartam szólítani, mert szerettem volna tudni, hogyan adták be az esetet a személyzetnek, de észrevettem, hogy még valaki van a szobában. Egy asszony ült az ágy mellett egy széken, és karikákat vart az új függönyre. Az asszony nem volt más, mint Grace Poole. Ott ült közömbösen és nyugodtan, mint mindig barna szövet ruhájában, kockás kötényével, fehér kendővel a nyaka körül, fehér főkötővel. A munka szemmel láthatóan minden figyelmét lekötötte. Közönséges arcán nyoma sem volt sápadtságnak vagy izgalomnak, a legcsekélyebb jel sem árulta el, hogy ez az asszony az éjszaka gyilkos merényletet követett el, és hogy az, akit meg akart ölni, fölkereste őt rejtek helyén, és én így gondoltam. Szemébe vágta a szándékát. Csodálkoztam, és zavarban voltam. Ő felnézett egy pillanatra, mi alatt én szótlanul bámultam rá, de még csak össze sem rezzent, a bűntudatnak a felfedeztetéstől való félelemnek árnyéka sem suhant keresztül arcán. Jó reggelt, kisasszony! Felelte röviden és közömbösen, azzal másik karikát zsinort vett kezébe is, ismét belemerült a munkába. Próbába teszem, gondoltam. Ezt az érzéketlenséget nem lehet emberi ésszel fölmérni. Jó reggel, Grace, mondtam. Mi történt itt? A személyzet annyi mindenfélét beszél. Az úr olvasott az ágyban, közben elaludt, és a gyertyalángja belekapott az ágy függönyeibe, de szerencsére fölébredt az úr, mielőtt az ágynemű és az ágyfája tüzet fogott volna, és a mosdóvízzel eloltotta a lángot. Különös, mondtam halkan, de aztán mereven reálszegezve tekintetemet. És Mr. Rochester nem keltett föl senkit? Senki nem hallotta a mozgást? Most megint rám nézett, és ezúttal nem volt annyira kifejezéstelen az arca. Úgy tetszett, gyanakvóan vizsgál engem. Tetszik tudni, hogy a cserédszobák messze vannak, ott nem hallottak semmit. Mrs. Fairfax szobája meg a kisasszony esik legközelebb az úr szobájához. De Mrs. Fairfax azt mondja, hogy ő nem hallott semmit. Idősebb emberek rendesen mélyen alusznak. Szünetet tartott, aztán elültetett közömbösséggel, de mégis sokat mondóan hozzátette. De a kisasszony fiatal, és úgy gondolom éberen alszik. Nem tetszett hallani valamit? De hallottam, mondtam még halkabban, hogy Lee az ablaknál ne hallhassa. Hallottam valamit. Először azt hittem a vezér, de a kutya nem tud nevetni, már pedig én esküdni merek rá, hogy nevetést hallottam. Különös nevetést. Új szálat szakított a gombolyagról, gondosan végighúzta a viaszdarabot a fonálon, biztos kézzel befűzte a szálat a tűbe, aztán nagyon nyugodtan így szólt. Nem valószínű, hogy az úr nevetett, kisasszony. Ha az embernek az élete veszedelemben forog, nemigen nevet. Talán álmodni tetszett. Nem álmodtam. Felelte most már kissé ingerülten, mert hűvös nem törődömsége dühbe hozott. Megint rám nézett fülkészően. Megmondta a kisasszony az úrnak, hogy nevetést hallott? Kérdezte. Ma reggel még nem volt alkalmam beszélni vele. És arra sem gondolt a kisasszony, hogy kinyissa az ajtót és kinézzen a folyosóra? Kérdezősködött tovább. Úgy látszott, mintha a keresztkérések közé akarna fogni, és így akarna valamit kicsikarni belőlem. Eszembe villant, hogy ha ő rájött, vagy sejti, hogy én tudok a bűnéről, még utóbb rajtam áll bosszút. Jó lesz vigyázni. Sőt, ellenkezőleg bereteszeltem az ajtómat. Hát nem szokta mindig bereteszelni a kisasszony az ajtót, mielőtt lefekszik? Ó, a gonosz! Így akarja kitudni a szokásaimat, hogy aztán azokhoz igazodjék. A felháborodás megint fölébe kerekedett a józan megfontoltságnak. Élesen válaszoltam. Idáig gyakran nem zárkoztam be éjszakára. Nem tartottam szükségesnek, eszembe se jutott, hogy Thornfield Hallban tartani kell valami veszedelemtől vagy kellemetlenségtől. De a jövőben, nyomatékosan hangsúlyoztam a szavakat, lesz rá gondom, hogy bereteszeljem az ajtót, mielőtt lemerek feküdni. Hát azt nagyon okosan tetszik tenni. Ez a környék nagyon csendes, soha nem hallottam, hogy rabló garázd állkodtak errefelé, pedig hát köztudomású, hogy az ezüstkamrákban sok száz font értékű ezüst van felhalmozva. Meg aztán tetszik tudni, ilyen nagy házban aránylag kicsi a személyzet, mert az úr nagyon ritkán van idehaza. Ha meg hazajön, aglegény lévén nincs nagy kiszolgálásra szüksége. De én mindig azt gondolom, ami biztos, az biztos. Azt a reteszt félretolni igazán nem fáradtság, és legalább nyugodtan alszik az ember. Tetszik tudni, kisasszony, vannak emberek, akik szeretnek mindent a gondviselésre bízni, de én azt gondolom, hogy magunknak is tennünk kell valamit, elég, ha a gondviselés megáldja eszközeinket és cselekedeteinket. A prédikáció befejeződött. Szokatlanul hosszú beszéd volt, s egy kvéker asszonyhoz illően komoly és józan. Én a szószoros értelmében úgy álltam ott, mintha fejbe kólintottak volna. Nem győztem ábuldozni azon, hogy valaki ilyen fegyelmezett, ilyen képmutató tud lenni, mert természetesen azt hittem, hogy Grace-ból farizeuskodik. Ekkor belépett a szakácsnő. Grace-ból? Mondta. A személyzet ebédje mindjárt kész. Lejön ebédelni? Nem megyek le. Legyen szíves, hozza föl a tálcán az ebédemet. Csak egy darab pástétomot kérek meg, a rendes adag sörömet. Húst ne hozzak? Hát egy falatot, ha lesz szíves. És egy darabka sajtot. Más semmit. És a teljes pudinggal mi legyen? Azt egyenlőre hagyja. Majd tea előtt lemegyek és megfőzöm. A szakácsnő most hozzám fordult. Mrs. Fairfax kéredi a szobájába. Csak félfüllel tudtam Mrs. Fairfaxnek, aki gyulladfüggönyről tartott előadására figyelni. Gondolataimat teljesen elfoglalta a Grace Poole féle rejtély. Nem csak, hogy egyéniségét nem értettem. Szerepét itt a házban még kevésbé. Miért nem csukatták le? Vagy a legjobb esetben miért nem bocsájtották el azonnal a szolgálatból? Hiszen Mr. Rochester az éjszaka csak nem kimondta, hogy Grace Poole a vétkes. Miféle titokzatos ok tarthatja vissza attól, hogy nyíltan megvádolja? És miért avatott bizalmába engem? Roppant különös, hogy egy gőgös, bátor bosszúállásra hajlamos úriember így kiszolgáltatja magát, úgy szólván a legutolsó cselédjének. S még amikor az a senki az életére tör, a gazdája akkor sem meri őt nyíltan vádolni a merénylettel, még kevésbé megbüntetni. Ha Grace szép és fiatal lett volna, azt hihetném, hogy a megfontoltságnál és a félelemnél gyöngédebb érzelmek indítják Mr. Rochestert erre a különös viselkedésre. De a megletkorú, mindent női bájt nélkülöző Grace Poole-al szemben ilyesmiről szó sincs. Mégis, töprengtem magamban, egyszer ő is volt fiatal, körülbelül egykorú lehet gazdájával. Mrs. Fairfax említette, hogy Grace már sok éve él a kastélyban. Szép ugyan fiatal korában sem lehetett, de talán voltak olyan vonzó tulajdonságai, amelyek hangsúlyozták a kedvességét és ellensúlyozták a rossz külsejét. Mr. Rochester kedveli a határozottságot, és kedvel mindent, ami kiria a hétköznapi egyhangúságból. Az kétségtelen, hogy Grace nem tucat ember. Itt lehet tudni. Talán egy régi szeszély. Az ilyen hirtelen természetű konokembernél minden lehetséges. Hatalmába adta őt Grace-nek, s az asszony nem engedi ki most a karmaiból, és Mr. Rochester nem ismer erélyesen szakítani vele. De amikor ideig értem tépelődéseimben, megjelent előttem Mrs. Poe lapos, szögletes alakja, csúnya, száros, sőt, durva arca, és azt gondoltam, nem, ez lehetetlen. De hát, ha mégis, súgta egy titkos hang, te sem vagy szép, és talán mégis tetszel Mr. Rochesternek. Tagadhatatlan, hogy gyakran úgy érezted, tetszel neki, és tegnap éjszaka, emlékezzél szavaira, emlékezzél tekintetére, emlékezzél hangjára. Ó, hiszen emlékeztem, nagyon is emlékeztem mindenre, szavaira, hangjára. Ott ültem a tanulószobában, Adé rajzolt, én föléje hajoltam és irányítottam a ceruzáját. A kislány egyszerre följött. Mi van a kisasszonnyal? Kérdezte. Az ujjai reszketnek, mint a falevél, és az arca olyan piros, de olyan piros, mint a cseresznye. Fejembe ment a vér, Adél, attól, hogy lehajoltam. Ő tovább rajzolt, én tovább álmodoztam. Igyekeztem szabadulni attól a gyűlöletes emlékezéstől, hogy Grace Poole és Mr. Rochester. Nem, nem, ez undorító. Összehasonlítottam magam Grace-szel, és úgy találtam, hogy én merőben más vagyok, mint ő. Beszélében azt mondta, hogy én igazi úri hölgy vagyok, és igazat mondott. Az vagyok, igazi úri hölgy. Amióta Bessie utoljára látott, változtam is, méghozzá előnyömre. Kicsit meghíztam, nem vagyok olyan sápat, élénkebb is lettem, mert az életem megszépült, és szívemben új remények ébredeztek. Esteledik, mondtam az ablakon kitekintve. Egész nap nem hallottam Mr. Rochester hangját vagy lépéseit. De este biztosan találkozom vele. Reggel még rettegtem a találkozástól, most sóvárogva vágytam utána. A visszafojtott vágyakozás türelmetlenné tett. Mikor besötétedett, és Adél fölment a gyerekszobába, Sophiehoz, már egyebet sem tettem, mint vártam. Hallgatóztam, nem szólal-e meg a csengő, nem jön el Lee az üzenettel. Olykor Mr. Rochester lépteit véltem hallani, az ajtó felé fordultam, remélve, hogy kinyílik, és ő belép rajta. Az ajtó azonban nem nyílt ki, és a szobába csak a sötétség jött be az ablakon át. De hát még nem volt késő. Sokszor 7 és 8 között küldött értem, és most 6 óra volt. Csak nem kell csalódnom éppen ma, amikor annyi mindent szeretnék neki elmondani. Elhatároztam, hogy Grace Poole-t is szóba hozom újra, kíváncsi vagyok, mit felel majd. Egyenesen megkérdezem tőle, igazán azt hiszi-e, hogy az éjszakai gyújtogatást Grace Poole követte el, és ha igen, akkor miért kell titokban tartani a gonosz tettet? Nem baj, ha kíváncsiságomon bosszankodik is egy kicsit. Én értek hozzá, hogy le is csillapítsam, ha felingereltem. Ez egyik a legnagyobb gyönyörűségeimnek, s valami tévedhetetlen ösztön mindig megóv attól, hogy túl messzire menjek. Játszom a tűzzel, késélen táncolok. A formákat szigorúan megtartom alárendelt helyzetemről, egy pillanatra sem feledkezem meg, de egyébként bátran és fesztelenül vitatkozom vele, és ebben a vitatkozásban mindkettőnknek örömet ellik. Végre lépések nyikorogtak a lépcsőn. Lee jött, de csak azt jelentette, hogy a te a Mrs. Fairfax szobájában vár. Örültem, hogy lemehettem, mert azt reméltem, hogy így közelebb jutok Mr. Rochesterhez. Legfőbb ideje, hogy megígye a teáját, mondta a derék hölgy, amikor beléptem. Ebédre alig evett valamit, úgy látszik, nem jól érzi magát. Olyan piros, mint halázas lenne. Ó, dehogy, nincs semmi bajom. Kitűnően érzem magam. Bizonyítsa be azzal, hogy jó étvágyal eszik. Lesz szíves kiönteni a teát, én ezt a tűt lekötöm. Miután a tűt lekötötte, fölállt, lehozta a redőnyt. Idáig sajnálta kizárni azt a kevés nappali világosságot, ami még beszűrődött. Most már különben is rohamosan sötétedik. Jó idő van ma, jegyezte meg az ablakon kitekintve. Kicsit felhős ugyan, de azért egészben véve jó ideje van Mr. Rochesternek a mai utazáshoz. Utazáshoz? Mr. Rochester elutazott? Nem is tudtam, hogy nincs itthon. Reggeli után rögtön elindult, Mr. Easton birtokára ment, az arra Milcote felé van körülbelül 10 mérföldnyire. Azt hiszem, nagy társaság gyűltött össze. Lord Ingram, Sir George Lynn, Dent ezredes, és még sokan mások. Nem is jön ma haza. Azt hiszem, még holnap sem. Valószínűleg egy hétig is elmarad, talán még hosszabb ideig. Ha ezek az előkelő urak összekerülnek, olyan jól érzik magukat együtt, és úgy duskálnak minden földi jóban, hogy nem sietnek haza. A nőtlen fiatal embereket meg éppen nagyon kedvelik mindenütt, és Mr. Rochester olyan szellemes, olyan mulatságos, hogy azt hiszem, általános kedvence a társaságnak. A hölgyek is nagyon szeretik, annak ellenére, hogy nem mondható csinos fiatal embernek. De magas műveltsége, szellemi képességei előkelő származása, és nagy vagyona többet nyom alatban, mint a csinos arc. Hölgyek is vannak ott, ahová ment? Hát először is ott van Mrs. Easton a 3 leányával, igazán nagyon csinos, elegáns ifjú hölgyek. Azután a 2 Ingram kisasszony, Blanche és Mary, mind a kettő gyönyörű. 6 vagy 7 évvel ezelőtt egyszer, karácsonykor, nagy bált rendezett Mr. Rochester. Akkor láttam Blanche Ingramet, csodálatosan szép volt. 18 éves lehetett? Ha akkor látta volna az ebédlőtermet, Miss Jane, milyen pompásan volt feldíszítve, milyen fényesen kivilágítva. Vagy 50-en voltak meghívva, hölgyek és urak, amely a legelőkelőbb családja, és Miss Ingram volt a bál királynő. Tessék elmondani, hogy milyen volt. Az ebédlő nagy ajtóit sarkig kitárták, mert karácsonykor a személyzetnek is beszabad menni a csarnokba, hogy meghallgassa a hölgyek énekét, zongora játékát. Mr. Rochester engem meg a vendégek közé is be akart vinni, de én nem mentem be, egy csendes sarokból gyönyörködtem a képben. Soha nem láttam tündöklőbbet. A hölgyek a legújabb divatú estélyi ruhákban, egyik szebb, mint a másik, legalábbis a fiatalok. De mondom, Miss Ingram vitte a pálmát. Milyen volt? Magas, karcsú királynői termet, szép keben lejtős vállak, hosszú kecses nyak, kissé olajbarna arcbőr, nemes vonások. A szeme akárcsak Mr. Rochesteré, nagy, feketei, szikrázó, mint az ékszerei. És a haja is valami gyönyörű. Hullófekete és roppant érdekes frizurát viselt, nehéz hajfonatait hátul koronaszerűen feltűzte, elől pedig hosszú, fénylő fürtökbe bodorította. Tiszta fehérbe volt öltözve. A mellén keresztbe font borostyán kőszínű széles hosszú szalag, a derekán oldalt megkötve, rojtos végével hosszan omlott alá a habos fehér ruhán. Hajában is ámbra színű virágot viselt, nagyszerűen illett fényes fekete hajához. Persze körül rajongták. Hogyne, és nem csak szépségéért, hanem szellemességéért is. Meg énekelni is tudott. Egy úr kísérte zongorán. Duettet énekeltek Mr. Rochesterrel. Mr. Rochesterrel? Nem is tudtam, hogy énekel. Ó, nagyon szép muzikális hangja van, különben is rendkívül muzikális. És Miss Ingramnek milyen a hangja? Dús, erős hang, nagyon szépen énekelt, élvezett volt hallgatni. Később zongorázott is. Én magam nem értek a zenéhez, de Mr. Rochester azt mondta, hogy kitűnően játszik. És ez a szép és tökéletes hölgy még nem ment férjhez? Úgy tudom, nem. Azt hiszem, az a baj, hogy nincs hozománya. Az öreg Lord Ingram vagyona jó részt hitbizomány volt, szinte mindent legidősebb bátyjuk örökölt. Tehát hogy lehet az, hogy nem szeretett bele valami gazdag arisztokrata vagy köznemes? Mr. Rochester például, hiszen ő is gazdag, nem? Gazdag. De tudja, elég nagy a korkülönbség köztük. Miss Rochester közel van a 40-hez, a lány meg alig 25. No és? Nagyobb korkülönbséggel is naponta kötnek házasságot. Az igaz. De nem hiszem, hogy Mr. Rochester ilyesmit forgat a fejében, hanem maga megint nem eszik, alig nyúlt valamihez, amióta asztalhoz ült. Nem vagyok éhes, Inkább szomjas vagyok. Szabad még egy csészével? Megint vissza akartam térni Mr. Rochester és a Szép Blanche házasságára, de Adél bejött, és másról kellett beszélni. Mikor aztán egyedül maradtam, meghánytan vetettem magamban a hallottakat, belenéztem a szívembe, megvizsgáltam gondolataimat és érzéseimet, megpróbáltam nyakon rovadni őket, és a képzelet határtalan és járattan térségéről visszaterelni a józanész keskeny ösvényére. Emlékezetem bevádolt tulajdon lelkiismeretem törvényszéke előtt. Bevádolt, hogy micsoda reményeket, vágyakat, érzelmeket dédelgettem a szívem mélyén tegnap óta. Dehogy is tegnap, már 2 hét óta. A józan ész most előlépett, mint ítélő bíró, és a maga nyugodt modorában feltárta a rideg leplezetlen valót. Kíméletlenül megmutatta, milyen ostobán fordítottam hátat a valóságnak, és hamis képzelgésekkel áldattam magam. Az ítéletet én magam fogalmaztam megmondván, hogy Jane Eyre-nél nincs bolondabb ember a földkerekségen, mert önmagát csalta ezekkel az ímeítően édeskés hazugságokkal, és nektárként nyelte a mérget. Te, mondtam magamnak megvetően, te merted azt képzelni, hogy kedvence vagy Mr. Rochesternek? Te merted azt hinni, hogy tetszel Mr. Rochesternek? Hogy egyáltalán törődik veled? Eredj már! Undorítva ez a hülyeséget. Örültél te, buta, ha időnként különösen figyelmes volt hozzád? Olyan figyelmes, mintha egyenrangúak lennétek. Egyenrangúak. Ő az előkelő, nagyvilági kavallér, és te az ágról szakadt. Hová ragadtattad magad, te szegény együgyű teremtés? Legalább a saját érdekedben viselkedtél volna okosabban. Még ma reggel is szóról szóra elismételted magadban az éjszaka lejátszódott jelenetet. Szégyeld magad. Valamit mondott a szemedről? Hát nyisd ki az elhomályosodott szemedet, te esztelen bábú, és nézzél magadba. Egyetlen nő sem lehet büszke rá, ha feljebb valója udvarol neki, mert hiszen úgysem veszi feleségül. Őrült minden asszony, aki titkolt szerelmet táplál keblében, mert az ilyen titkolt, viszonzatlan szerelem fölemészti az életet. Ha pedig viszonzásra talál, akkor Lidérc nyomásszerűen olyan mocsaras vadonba csalogat, amelyből nincs többé menekvés. Halljad hát az ítéletet, Jane Eyre. Holnap magad elé teszed a tükröt, és megrajzolod a saját életű arcképedet. Egyetlen vonás sem enyhítesz, semmiféle szabálytalanságot nem simítasz el, és alája írod a címet. Egy csúnya, szegény, egyedülálló nevelőnő arcképe. Azután veszel egy sima elefántcsont lapocskát, van egy a festékes dobozodban, fogod a palettádat, friss üdeszíneket keversz, a legfinomabb teveszőr ecseteidet szeded elő, és gondosan megrajzolod az elképzelhető leggyönyörűbb arcot. Kifested a legcsodálatosabb színárnyalatokkal, olyannak, amilyennek Mrs. Fairfax írta le Miss Engramet. Meg ne feledkezzél a holló fürtökről, a keretélyes tűzű szempárról. Micsoda? Hogy a haj meg a szemek színét Mr. Rochesterről mintázod? Szó sincs róla? Semmi érzelgőség, semmi nyafogás, nincs kegyelem. És most már egyedül a józanész parancsol. Képzeld magad elő a fenséges és mégis harmonikus vonalakat, a görög istennők szobraira emlékeztő keblet és nyakat, a káprázhatóan fehér gömbölyű kart és a finom kezet. Ne feledkezzél meg a brilliáns gyűrűről és az arany karperecről sem. Híven add vissza az estéruha fénylő sejmét, és lehel egyszerű csipkéjét, a kecsesen megkötött széles őp aranysárga színét, és ha elkészültél, írd alá a címet. Blanche egy művelt és előkelő hölgy arcképe. És valahányszor még a jövőben is azt talán át képzelni, hogy Mr. Rochester jó véleménnyel van rólad, vedd elő ezt a két képet, tedd őket egymás mellé, és mondd magadban. Mr. Rochester, ha akarná, elnyerhetné ennek az előkelő hölgynek a szerelmét. Elképzelhető hát, hogy egyetlen komoly gondolatot vesztegessen egy ilyen jelentéktelen, jöttment kis plebejus lányra. Miután elhatároztam, hogy megrajzolom a két arcképet, megnyugodva elaludtam. szavamat megtartottam. Egy-két óra alatt elkészült a magam kréta rajzportréja, és nem egészen két hét alatt befejeztem egy elképzelt Blanche Ingram elefántcsont miniatűrjét is. Mikor ezt a bájos arcot összehasonlítottam a magamról készített rajzzal, az ellentét olyan kiáltó volt, hogy a legszigorúbb önfegyelem is meg lehetett elégedve. Különben is hasznomra vált a munka. Két héten át foglalkoztatta kezemet és gondolataimat, és erőt adott az elhatározáshoz, amelyet kitörölhetetlenül szívembe akartam vésni. Nem sok idő telt bele, gratulálhattam a dicséretes önfegyelemhez, amelybe belekényszerítettem magam. Ennek köszönhettem, hogy a közeljövő eseményeit aránylag nyugodtan szemléltem. Ha ezek az események készületlenül találnak, azt hiszem, még külsőre sem tudtam volna nyugodt maradni.